Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 13. szemeszterének 4. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Duda Ernő, genetikusként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karán. Oktatói és kutatói pályáját a Budapesti Orvosegyetem, a mai Semmelweis Egyetem, a Straubev Bruno által vezetett intézetben kezdte. Itt írta doktori értekezését is. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont megalakulásakor jött Szegedre, a Biokémiai Intézet tagjaként, ahol azóta 42 évet töltött el. A Venetianer Pál vezette csoport tagjaként részt vett az Inzulin projektben, majd önálló csoportjával génátviteli kísérleteket folytatott, és számos emberi fehérje rekombináns formájának termelését is megoldotta. Több tanulmányúton vett részt az Egyesült Államokban, Kanadában, Franciaországban, illetve Japánban az Európai Bizottság szakértőjeként is működött. 20 éve a Szegedi Tudományegyetem általános orvoskarának professzora. A szegedi és a budapesti egyetemeken kívül oktatott Csíkszeredán és Marosvásárhelyen is. Egykori tanítványai, munkatársai közül került ki akadémikus is, intézeti igazgató is és egyetemi tanár is. A külföldre szakadtak közül ketten professzorok a Harvard, illetve a Cornell Egyetemen. Egyikük egy jó nevű bostoni biotech cég tudományos igazgatója. Ketten pedig Berlinben a mobilis genetikai elemek kutatásának világszerte elismert vezetői. Felkérem dr. Duda Ernő professzor urat, tartsa meg előadását.
Hölgyeim és uraim, mint látják, a mai alkalommal a védőoltásokról fogunk beszélni, és az elsődleges célja az előadásnak az, hogy megbeszéljük azt, hogy hogyan alakultak ki a védőoltások, milyen felfedezések vezettek a védőoltásoknak a kifejlesztéséhez, milyen alapon működnek a védőoltások, és egyáltalán milyen kapcsolat van az ember és a mikrobiális világ között. Az előadásnak a másik célja az az, hogy miután a média és az internet a rengeteg nagyon hasznos információ mellett rengeteg ostobaságot és veszedelmes hülyeséget is ránk zúdít, most ne a politikára tessék gondolni, egészségügyről van szó, tehát megpróbálok néhány veszedelmes, ostoba teóriát ízekre szedni, megpróbálni meggyőzni önöket arról, hogy ezek mennyire tévesek és mennyire igyekeznek bennünket becsapni. Kérem szépen, az első téma tulajdonképpen az, hogy az ember hogyan viszonyul a mikróbákhoz. A legtöbb a televízióban, ha megnézzük a lelkes háziasszonyt, akkor az minden eszközt megragad ahhoz, hogy a baktériumokat elpusztítsa, tehát az a benyomása az embernek, hogy egy ilyen steril környezetben kellene élnünk. Kérem szépen, ezzel szemben az igazság az az, hogy az ember az egy életközösség, egy biocönózis, olyan, mint mondjuk egy tölgyerdő, ahol a tölgyfa mellett ott vannak a gyöngyvirágok, a mókusok, a rigók és a szarvasbogár is, és az embernek, mint tetszenek látni, a szervezetébe 100 000 milliárd bakteriális sejt található, ami azt jelenti, hogy minden emberi sejtre körülbelül 10 darab baktérium sejt jut. Ez olyan értelemben, aki fogyókúrázik, annak az egy jó hír, hogy ha ő 100 kiló, akkor abból csak 97 kiló az ember, mert 3 kiló az baci, tehát tulajdonképpen egy kicsit vékonyabb. Na most ezek a szörnyetegek, amiket itt tetszenek látni, ez a valóságtól teljesen elrugaszkodott, a baktériumokkal mi egy nagyon békés egymás mellett élésben élünk, és ez a mikrobiomnak nevezett egészséges flóra, ami bennünk, meg rajtunk, meg velünk él, ez tulajdonképpen támogat és megtartja az egészségünket. Mint tetszenek látni, az embernek hozzávetőlegesen 20 000 génje van, de miután évmilliók óta együtt élünk ezekkel a baktériumokkal, ez azt jelenti, hogy az embernek az anyagcseréje az nem csak az emberi gének által kódolt enzimek és fehérjék által történik, hanem a baktériumoknak az enzimeit, a baktériumok fehérjéit is használjuk. Ami azt jelenti, hogy folyamatosan kommunikálnak ezek a baktériumok egymással, majd erre a későbbiekbe vissza fogunk térni, ez egy nagyon fontos dolog, emlékezzenek rá, és mi is kommunikálunk a baktériumokkal, és a baktériumok is kommunikálnak velünk. A dolognak az a lényege, hogy az egészséges mikrobiom az megvéd bennünket a kórokozóktól, többféleképpen is, és itt most megint egy ilyen terjedő ostobaságra szeretném fölhívni a figyelmet. Van egy amerikai őrült, aki kitalálta néhány évvel ezelőtt, hogy minden betegségnek az oka a szervezet elsavasodása, tehát lugos vizet kell inni és lugos táplálékot kell enni. Ez egy őrültség. Kérem szépen, a bennünk élő baktériumok által termelt rövid szénláncú savak, ezek védenek meg bennünket a különféle kórokozókkal, rengetegféle baktérium és szinte az összes gombabetegséggel szembe. De ezen kívül a bélhámnak a sejtjeinek, a energiaigényének a 70%-át ezek a rövid szénláncú savak biztosítják. De ezen kívül a mikrobiom termeli a B12 vitamint, a K-vitamint, tehát nem csak védenek, hanem táplálnak és az egészségünket is fenntartják. Az utóbbi három az, ami tulajdonképpen az utóbbi néhány évnek a felfedezése, kiderült, hogy az ember egyetfejlődése során szükség van a baktériumokra, mert csak ezeknek a jelenlétébe alakul ki az immunrendszernek az a része, ami a béltraktussal kapcsolatos, befolyásolják a szervezetnek a működését mindenféle szinten, és egyre több bizonyítékunk van arra, hogy az embernek a gondolkodását, tehát az agynak a működését is képesek befolyásolni, és hatással vannak arra, hogy milyen tempóba öregedünk, és milyen fajta betegségeket tudunk összeszedni. Kérem szépen, az emberi test különböző területein más és másféle baktériumok élnek. Nyilvánvalóan, hogy a homloknak a száraz sivatagjában másféle baktériumok élnek, mint mondjuk egy hónajnak a meleg trópusi párás éghajlatán. Itt lehet látni, hogy a különféle baktérium típusok közül hol kik élnek. Na most joggal tehetik fel a kérdést, hogy tehát azért mégiscsak, hát azért csak félünk a baktériumoktól, hát vannak kórokozók is. Most kérem szépen, természetesen vannak kórokozók, de a világon előforduló milliárdnyi féle baktérium féleségből borzasztó kevés az, amelyik képes minket megbetegíteni, mert egy rendkívül hatásos immunrendszerrel rendelkezünk. Na most, ahogy a halak óta egyre bonyolultabb lett az immunrendszer, egyre többféle módszerrel képes különféle kórokozókat, parazitákat, vírusokat, baktériumokat, gombákat féken tartani, tehát azoknak a mikroorganizmusoknak, akik meg akarnak bennünket betegíteni, ezeknek velünk együtt kellett folyamatosan fejlődni, és egyre újabb géneket kifejleszteni, egyre újabb trükköket megtanulni, amivel képesek bennünket megbetegíteni. Ha ezt nem tudták csinálni, akkor ezek a kórokozók kipusztultak. Hogyha ők fejlődtek gyorsabban, akkor a gazdaszervezet pusztult ki. Na most a nagyon lényeges dolog az, hogy ebből a nagyon kevés, néhány száz olyan baktériumból, ami bennünket meg tud betegíteni, ezek csak azok, amelyek tucatnyi olyan génnel rendelkeznek, amelyik az immunrendszer különféle fegyverei ellen, különféle módszerrel tudnak valamiféle trükköt alkalmazni. Tehát ezt a szót tessék megjegyezni, rengeteg virulencia faktorra, rengeteg olyan génre van szüksége egy kórokozónak, amelyikkel ezeket a virulencia faktorokat termeli, és csak akkor tudja az immunrendszert úgy módosítani, hogy betegséget tudjon kialakítani. Könnyű belátni, hogy ahogy a bűnözők egymással tudnak kapcsolatot teremteni, és tudják egymást segíteni, a kórokozók is tudják egymást segíteni, tehát hogyha többféle kórokozó egy időben fertőzi az emberi szervezetet, akkor ezeknek a virulencia faktorai, vagy ezeknek a hatása, az összeadódik. Tehát, hogy egy közönséges példát hozzak, egy felső légúti vírus fertőzés, tehát mint egy influenza vírus vagy egy náthavírus fertőzés esetén, egy csomó olyan baktérium van a környezetünkben, olyan kórokozó baktérium van a környezetünkben, amelyik a virulencia faktorait hozzáadva a vírusok virulencia faktoraihoz, vagy egy súlyos tüdőgyulladást, vagy akár egy agyhártyagyulladást is képesek kialakítani. Na most ezek a virulencia faktoroknak a génjei úgynevezett patogenitási szigeteken helyezkednek el, tehát általában az van, hogy ezek a rossz gének, most idézőjelbe természetesen, ezek egy-egy csoportba helyezkednek el, mert ezek csak csoportosan tudnak valamiféle hatást kifejteni. Ami megint egy megjegyzendő dolog, hogy a baktériumoknak, általában a prokariótáknak a genomja, tehát a genetikai anyaga, az rendkívül flexibilis. Nagyon könnyen elvesztenek géneket, és nagyon könnyen be tudnak szerezni géneket más baktériumoktól. Ez a későbbiekben majd látjuk, hogy rendkívül fontos a vakcináknak a fejlesztése szempontjából is. Itt ezen az ábrán azt tetszenek látni, hogy egy ártalmatlan kóli baktérium, hogyha valahonnan egy ugráló gént, vagy egy másik baktériumból egy kórokozó géneket tartalmazó patogenitási szigetet be tud szerezni, ami aztán lehet egy plazmidon, vagy egy bakteriofág által közvetítve, akkor nagyon veszedelmes baktériumokká tud átalakulni, amelyek ugye lehet látni, hogy vérhast, agyhártyagyulladást, vagy húgyúti fertőzést, vagy egyebeket képes okozni. Hogy lássunk egy igazán profi kórokozót, ez a Helicobacter pylori, ez az embernek a gyomrába képes megélni, pedig tudjuk, hogy ott ugye tizednormál sósav, hihetetlenül savanyú pH van, ami véd bennünket. Ennek ellenére ez a baktérium életképes, mert van neki egy ureáz nevű enzime, amelyik elbontja a vérbe található ureát, ammóniát termel, amivel károsítja természetesen a gyomrot, de semlegesíti a savat. Tehát ennek következtében képes megélni a gyomorba, de ezen kívül mozogni tud, hogy oda tudjon kerülni a gazda sejtekhez. Van neki egy nagyon veszedelmes, úgynevezett négyes típusú szekréciós rendszere, ami egy ilyen injekciós tűnek felel meg, amivel beinjekciózza bakteriális fehérjéket a gazda sejtbe, ahol azok mindenféle bajt okoznak, de ezen kívül olyan toxinokat termel, amelyek a fehérvérsejteket képesek elpusztítani, és olyan enzimeket termel, amelyek károsítják a nyálkahártyát, és olyan anyagcsere folyamatokat végeznek, ami a baktérium számára előnyös. Fölhívnám a figyelmet, hogy ezen kívül még van olyan génje, amely krónikus gyulladást okoz. Hát ez az, amelyik a krónikus gyomorhurúthoz, majd a gyomorfekéhez, gyomorrákhoz, stb. Elvezet. Tehát ebből az ábrából azt lehet látni, hogy rengeteg féle ilyen virulencia faktora van szükség ahhoz, hogy ez a baktérium ténylegesen betegséget tudjon okozni. Megjegyzem, a 7 milliárd emberből olyan 3,5-4 milliárdnak a gyomrában ott lakozik ez a kórokozó, ami azt jelenti, hogy egy rendkívül sikeres kórokozó. Hogy egy másik ilyen profit mutassak, ez a pestis baktérium, és itt lehet látni ezt a mérhetetlen tömeg virulencia gént, amellyel képes halálos megbetegedést okozni az emberbe. Erről nem akarok rettenetesen sokat beszélni, könnyű belátni, hogy egy ilyennel találkozni az meglehetősen veszedelmes dolog, tehát az, hogy betegség vagy védőoltást, ezt egy épeszű ember nem teszi föl. Ezt csak azért említem meg, mert a magyarországi oltás ellenes mozgalomnak az egyik profétája, az itt Szegeden fejtette ki egy vita keretébe, hogy sokkal jobb, hogyha a gyerek átesik a betegségen, mint hogyha ezzel a borzalmasan veszedelmes injekcióval megszúrjuk. Hát kérem szépen, a nálunk kötelező védőoltások ennyi halálos betegség ellen védenek bennünket. Tehát én azt hiszem, hogy egy a 70-es, 80-as IQ fölötti ember, az képes megítélni, hogy egy agyhártyagyulladást, vagy egy szurit érdemesebb kell kapni. Na most néhány olyan betegség van a javarészt fiatal közönség valószínűleg nem tudja fölmérni, hogy miért kell kanyarósza, márköhögés, gyermekbénulás vagy diftéria ellen oltani, hiszen ezeket a betegségeket nem is ismerjük. Kérem szépen, ezekbe a betegségekbe szerte a világon sok-sok millió ember hal meg. Annyira látszólag egyszerű betegségek, mint a kanyaró vagy a szamárköhögés, a világ bizonyos területein, ahol az orvosi ellátás nem olyan, mint nálunk, ott bizony a gyerekek ebbe belehalnak. És hogyha belegondolnak abban, hogy a 18. Magyarországon az embereknek a 70%-a az tüdőbajos volt, tehát gümőkorral fertőzött, és rengetegen, nagyon fiatalon ebbe haltak bele. Most az ajánlott oltások között is olyanokat találunk, mint a kullancsencefalitis, ami hát bénuláshoz, de halálhoz is vezethet. Vagy hát ott van például az influenza vírus, amelyik például 2009-ben, néhány évvel ezelőtt, a világon összesen kb. 50-60 millió embernek az életét oltotta ki. A papilloma vírussal megint csak egy mondat erejéig, kérem szépen a méhnyakrák, amelyik a hölgyek között meglehetősen komoly, évente több ezer ember hal meg méhnyakrákba, ennek a papilloma vírus a kórokozója. Na most általában az emberek nem félnek az olyan betegségtől, amelyik nem okoz nagyon súlyos tüneteket. Tehát egy nátha, vagy egy szájherpesz, vagy ilyesmi, hát ez nem egy komoly betegség. Itt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az ilyen nagyon enyhe betegségek is hosszú távon borzasztóan komoly hatással lehetnek, ami csak évtizedek múlva derül ki, amikor kiderül, hogy például egy szinte egy-két nap alatt elmúló betegségnek hosszú távon egy cukorbetegség, egy szívizomgyulladás, vagy ízületi gyulladás, vagy tehát ilyen autoimmun betegségek, vagy pedig krónikus gyulladással járó betegségek a következményei. Ez meglehetősen általános és meglehetősen gyakori. De hát ezen kívül vannak olyan betegségek, amelyek a magzatot károsítják, vagy paralízist okoznak, és itt van egy egész lista azokról a betegségekről, amelyik esetleg rövid távon nem jelent egy komoly betegséget, hát egy szájherpesz, vagy egy Epstein-Barr fertőzés, az legfeljebb néhány napig tartó lázas állapotot okoz, de mint lehet látni, rosszindulatú betegségek ki tudnak alakulni, mint ahogy például a szájban, az ápolatlan szájban élő fuzobaktérium is vastagbélrákhoz tud vezetni, és hát lehet látni, hogy egy emberi herpes vírusok különféle nagyon súlyos betegségeket, általában rosszindulatú daganatokat képesek okozni, amiben az emberek azért belehalnak. A sokféle virulencia faktor közül egyet szeretnék kiemelni, mert a későbbiekben megint csak erre szükségünk lesz, ez a molekuláris mimikri. Tudják, hogy mi a mimikri, amikor valaki igyekszik a környezetéhez hasonulni. A molekuláris mimikri az azt jelenti, hogy a kórokozóban egy olyan peptid sorrend fordul elő, olyan aminósav sorrend, amelyik a gazda szervezetébe is előfordul. Ez azért előnyös a kórokozónak, mert a gazda ezt sajátjának ismeri fel, és nem termel ellenanyagot, nem akar védekezni ellene. Csak hogy az immunrendszernek vannak olyan érzékelői, olyan szenzorai, olyan receptorai, amelyek a veszélyt képesek érzékelni, tehát hogyha a betegség súlyosabbra fordul, akkor mégiscsak elkezd ezek ellen a peptidek ellen is termelni. Na most, mint tetszenek látni, a HIV vírusnak, a hepatitis B vírusnak, a Epstein-Barr vírusnak, vagy a szájherpesznek olyan antigén epitópiai fordulnak elő, amelyek az emberi szervezetbe található agysejteken, vagy az izomsejteken található, ezeknek a fehérjéjével megegyezik. Ami azt jelenti, hogy például egy torokfájó, egy streptokokkusz fertőzés után, amit senki nem vesz igazán komolyan, hát néhány napig fáj a torka. Csak hogyha nem mindenkibe, de néhány emberbe ez olyan ellenanyagoknak a termelését tudja kiváltani, ami a szívnek az izmait megtámadja, az agyat képes megtámadni, vagy az ízületeket megtámadni. Általában a legsúlyosabb az, hogy egy ilyen szívbelhártya gyulladással társul ez az egyszerű kis torokgyulladás. Na akkor nézzük azt, hogy miért jó és hogyan lehet védekezni ezek ellen a kórokozók ellen. Kérem szépen, alapjába véve a kórokozó élő emberből élő emberre szeretne átjutni, ugye azért hívjuk fertőző betegségnek. Tehát nem célja az, hogy az embert elpusztítsa. Az a jó, hogyha sokáig beteg az illető, és sokáig fertőzőképes. A természetes fertőzés során, most nem halálos betegségről beszélünk, általában egy olyan 5-10 napot vesz igénybe, ami alatt az immunrendszer egy specifikus választ képes kifejleszteni a kórokozóval szembe, ami azt jelenti, hogy a B-sejtek elkezdenek ellenanyagot termelni, ami hatástalanítja a kórokozót, vagy hogyha a sejten belül szaporodik a kórokozó, mondjuk mint a vírusok, vagy a tüdőbajnak a baktériuma, akkor a T-sejtek elpusztítják a kórokozóval fertőzött sejt. Ez mondom egy olyan 5-10 napot vesz igénybe. Na most a védőoltásnak az a célja, hogy megismertessük a szervezetet, az immunrendszert azokkal az antigénekkel, amelyek jellemzőek az illető kórokozóra, tehát kialakuljon a védekezés, de lehetőleg ezt úgy csináljuk, hogy minél kevesebb virulencia faktor legyen jelen, vagy egyáltalán ne legyenek jelen ilyen virulencia faktorok. Na most az első oltás, amiről perceken belül beszélni fogunk, ugye amikor a Jenner felfedezte a vakcinálást, akkor arra jött rá, hogy a tehén himlőnek a vírusával megfertőzve az embert, kialakul egy nagyon enyhe betegség, mert hiszen a tehén himlőnek a virulencia faktorai a tehénnek az immunrendszere ellen alakultak ki, és nem nagyon hatásosak az embernek az immunrendszerével szembe. Viszont az antigénjei nagyon hasonlítanak, tehát ha egyszer a tehén himlővel megfertőztem az embert, akkor egy életre szóló védettség alakul ki. A következő lépésben Pasteur rájött arra, hogy ha a kórokozónak a jelentős részét elpusztítja, akkor ezzel a virulenciáját nagy mértékben csökkenteni tudja, anélkül, hogy az antigéneknek a jelenléte megváltozott volna, tehát magyarán a virulenciának és az antigéneknek az arányát eltolta, úgy, hogy az immunrendszer jobban tud védekezni. És végül, hát ugye a modern vakcinák azok azon alapulnak, hogy elöljük, teljesen mértékben elpusztítjuk a virulenciát, tehát a kórokozót elpusztítjuk, vagy pedig megpróbáljuk genetikailag úgy manipulálni, hogy megszüntessük a virulenciáját, tehát elrontsuk a virulencia génjeit, vagy legalábbis megpróbáljuk legyengíteni, amit hivatalosan ugye attenuálásnak nevezzük. Kérem szépen, hát a fekete himlő az első betegség, amiről egy kicsit részletesebben kellene beszélni. Manapság ismeretlen, hála Istennek, de az évszázadok során úgy becsüljük, hogy körülbelül olyan 1 milliárd embert pusztított el a Földön. Akkoriban alakult ki valahol a Közel-Keleten, amikor először kialakultak a városállamok, amikor már elegendő ember volt ahhoz, hogy emberről emberre terjedni tudjon ez a betegség. És hát az első nyomai azok meglehetősen régről maradtak ránk, a 18-20. Dinasztiának a fáraói, tehát ez időszámítás előtt jóval, a fáraóknak az arcán lehet látni azokat a jellegzetes sebhelyeket, amit például ezen a gyermeken is lehet látni, a himlő ilyen kis hólyagokat húz a bőrre, és ebbe található a fertőző vírus is. Na most általában, hogy a háborúval sok ember mozog, sok ember jön össze, ilyenkor mindig aratotta különféle betegségek, többek között természetesen a himlő is. Itt érdemes megemlíteni, hogy ez a bizonyos peloponeszészi háborúban az aténiaknak az 1/3 meghalt. Ez azért érdekes, mert ez a történész leírta azt is, vagy történetíró leírta azt is, hogy azok az emberek, akik túlélték a betegséget, nem nagyon sok volt ilyen, de azok később nem tudtak újra megfertőződni. Tehát azok az emberek, akik túlélték a betegséget, ezek ápolták a betegeket, mert őrájuk nézve már veszélytelen volt a... Tehát magyarán az immunitásnak, a szerzett immunitásnak az első leírása az éppen ettől a bizonyos Thukydidesztől származik. Aztán Ázsiába kialakult egy olyan védekezés, hogy bizonyos emberek, akik túlélték, ezeknek a hólyagjaival megfertőztek más embereket, arra gondolva, hogy ez, ha ennek enyhébb volt a betegsége, akkor aki tőle elkapja, az is enyhébb lesz. Az esetek jelentős részében ez működött, de ez azon múlik, hogy a vírus volt mutáns, vagy pedig az embernek volt nagyon erős az immunrendszere. Hogyha az utóbbi esetről van szó, akkor az azt jelenti, hogy őt a vad-típusú vírus fertőzte meg, és akit az ő hólyagjaival fertőztek meg, hát azok sajnos belepusztultak. Minden esetre ez a varioláció, ez valamikor a 1700-as éveknek az elején eljutott Európába is, egy bizonyos Lady Montagu, aki az angol nagy, a konstantinápolyi angol nagykövetnek a felesége volt, ő terjesztette el Európába, és a variáció divatba jött az európai arisztokrácia körébe, de általában azért elég veszélyesnek bizonyult. Mint tetszenek látni, a George Washington a függetlenségi háborúba és Napóleon az egyiptomi hadjárat előtt varioláltatta a katonáit, tehát ilyen módon próbálta őket megvédeni, és majd még egy háború jön rövidesen, de előtte azt kell elmondanom, hogy ez a bizonyos Edward Jenner nevű angol családorvos jött rá arra, illetve hallotta azt, hogy a tehenész lányok, akik megkapják a tehénhimlőt, azok általában védettek a halálos fekete himlővel szembe, és hát egy mai ésszel elképzelhetetlen kísérletet végzett, egy szellemi fogyatékos kisfiút megfertőzött a tehénhimlővel, és néhány héttel később ugyanezt a gyereket megfertőzte a halálos fekete himlővel, és hát szerencséje is volt, meg nekünk is szerencsénk volt, mert a kísérlet bevált, és a gyerek életben maradt, és immun is lett a fekete himlővel szembe. Kérem szépen, mint látják, alig telt el 5 év, és egy Bene Ferenc nevű magyar orvos már Magyarországon is bevezette a védekezésnek ezt a rendkívül fejlett formáját, és tulajdonképpen a francia-porosz háború volt az, amelyik meggyőzte a világot a immunizálásnak a jelentőségéről, ugyanis a porosz csapatok, akik védve voltak, tehát immunizálva voltak, mindössze olyan 250-300 ember pusztult el a himlő következtében, ugyanakkor a francia oldalon egy 25 ezernyi katona és 18 ezernyi civil halt bele a fertőzésbe. Tehát tulajdonképpen nem a poroszok verték meg a franciákat, hanem a himlő. A második világháború után, tehát a 20. század második felében még mindig 100 ezer ember halt bele a himlőbe, és ekkor a WHO elhatározta, hogy világszerte egy ilyen oltási kampányba fognak, és néhány év alatt sikerült az egész világot immunizálni. Például Indiában zsebrádiót adtak azoknak az embereknek, akik beköpték azt, hogy ők láttak valahol egy himlős illetőt, és akkor annak az illetőnek a környezetét is beoltották, és ennek következtében néhány év alatt sikerült az egész földet megszabadítani a himlőtől. Az utolsó himlős beteg az 1977. októberében volt beteg, és 2 évi várakozás után, 2 éven keresztül sehol sem bukkant fel a himlő, és ennek következtében 1980-ban a földet himlőmentesnek nyilvánítottuk. Kérem, érdemes megjegyezni, hogy 4 darab grippennek az árán sikerült ezt a halálos betegséget eltüntetni. Tehát érdemes elgondolkozni azon, hogy mennyi pénzt kellene katonaságra és mennyit védekezésre fordítani. Kérem, a középkorban voltak ilyen elátkozott legelők. Tudták azt, hogy ahány marha arra bizonyos legelőre odatéved, azok ott mind megbetegszenek és lépfenébe elpusztulnak. A veszettség, én azt hiszem, hogy nem egy ismeretlen dolog. Tudjuk azt, hogy ugye, hogy a vadállatok veszettek, megharapják a rókát, a róka megharapja az embert, és az ember szörnyű kínok között pusztul el. Itt lehet látni egy elég borzalmas képet egy utolsó stádium veszett emberről. Na most Pasteur egyrészt fölfedezte a pálcika alakú bacillusokat, fölfedezte az erjedő lébe található gömb alakú élesztőgombákat, és rájött arra, hogy az anaerob baktériumok, amelyek nem szeretik a levegőt, azok az oxigénnek a jelenlétébe tehát hosszú időn keresztül tárolva, ezek szép lassan elvesztik a virulenciájukat, ami azt jelenti, hogy egyre több és több baktérium elpusztul, az antigénjeik viszont megmaradnak. Na most ennek következtében a teóriája az volt, hogy így lehet védeni a súlyos betegséggel szembe az állatokat és az embereket, és hát akkoriban borzasztó nagy feltűnést keltett, több ezer ember előtt beoltott 25 birkát a lépfene elleni védőoltással, és néhány héttel később megint csak nagy tömeg előtt 25 ártatlan birkát, meg a 25 védett birkát beoltotta a lépfene baktériumával, és hát a következő napokban a tömeg figyelte, hogy a beoltatlan állatok elpusztulnak, és a beoltottak életben maradnak. Na most ez fölbátorította, és ennek következtében megmerte kockáztatni azt, hogy egy veszett állat által megmart gyereket az ő által a kifejlesztett veszettség elleni gyengített készítménnyel beoltson, és megmentette a gyereknek az életét. Most ez a módszer, amiket ő használt, hogy káliumbikromáttal oxidálta a baktériumokat, meg megszárította az agyvelőt, és azt használta vakcinálásra, ez borzasztóan primitív védekezés volt, tehát ehhez képest ma már sokkalta jobb módszereket tudunk, de itt is az volt, hogy minden beavatkozásnál azt kell mérlegelni, hogy mekkora kockázata van annak, hogyha nem csináljuk, és mekkora kockázata van, hogyha megcsináljuk. Miután az esetek nagyon kis részébe pusztultak el a vakcinált betegek, a vakcinálatlanok pedig 100% biztosan megvesztek vagy elpusztultak, tehát még ezzel a kockázatos módszerrel is érdemes volt védekezni. De mindenképpen fölmerült az igény egy sokkal biztonságosabb módszerre. Most kérem szépen, a 20. században is még tarolt ez a bizonyos gyermekbénulás, vagy poliomielitis, röviden csak polió. Ezt az ábrát csupán azért mutatom be, mert ez a bizonyos Ébert Jenő azt állította, hogy a gyermekbénulás nem is vírus okozza, hanem a DDT. De hát kérem szépen, a DDT felfedezése előtt 3500 évvel már lehet látni, hogy ennek az egyiptominak paralitikus a lába. És ezen az ábrán pedig azt a borzalmas képet akarom bemutatni, hogy azok a gyerekek, akik megbénultak a vírusfertőzés következtében, nem csak a lába vagy a keze bénult meg, hanem ha a légzőizmok is megbénultak, akkor azt jelentette, hogy a hátralevő életét egy ilyen mesterséges tüdőbe, egy úgynevezett vastüdőbe kellett leélnie, és még ma is vannak olyan emberek, akik az 50-es években paralizálódtak, tehát bénultak meg, és a mai napig vastüdőbe élnek. Hogy ez mekkora problémát jelentett, kérem szépen, ez az 50-es években egy amerikai kórházat mutat, ahol a betegeknek a százai szenvednek ezekbe a vastüdőkbe. Tehát ez egy borzalmas betegség volt. Na most ekkor jött Jonas Salk, aki rájött arra, hogy formalinnal el lehet ölni a vírust, és ezáltal az antigénjei intaktak maradnak, ugyanakkor a virulencia faktorai mind elpusztulnak. És jött ez az elölt polió vakcina, mivel lehetett volna jobb reklámot csinálni, mint hogy Elvis Presleyt bemutatták, ahogy ő éppen vakcináltatja magát. Nyilvánvalóan ez meggyőzte a publikumot, hogy nem veszélyes és érdemes. És hát itt van ez a szerencsétlen kép, amin lehet látni, hogy a nővérke mutatja a paralizált betegnek, hogy hát szerencsére most már van egy olyan vakcina, ami a későbbiekben megvédi az embereket ezzel szembe. Na most kérem szépen, ez a Salk-féle vakcina, aki tud angolul, még azt is látja, hogy Salk nem szabadalmaztatta a vakcináját, tehát ingyen az emberiségnek a javára fejlesztette ki, és nem gazdagodott meg belőle. A Salk-féle vakcina, amit manapság Magyarországon is használunk, ez tehát nem tartalmaz élő vírust, és ennek következtében még immunhiányos gyermekekben sem okoz semmiféle problémát. Na most rövidesen kifejlesztettek egy másik vakcinát is, amelyik a Szabinnak a nevéhez fűződik, Ő legyengítette a vírust, tehát megfosztotta a virulencia faktoraitól, aminek következtében ez a vírus, ez képes volt szaporodni, de betegséget nem okoz. Na most ennek az volt az óriási előnye, hogy nem kellett hozzá orvosi, berendezés, orvosterültű, stb., hanem bárki ilyen cseppek formájába, kiskanállal, tehát az óvónő is képes volt vakcinálni a gyerekeket. Ez szerte a világon elterjedt, de mint lehet látni, azért még mindig vannak a világnak olyan részei, ahol a poliovírus az képes a gyerekek között pusztítani. Na most nyilvánvalóan fölmerült az a kérdés, hogyha a himlő után meg tudunk-e szabadulni a poliótól is, és hát lehet látni, hogy ezen az ábrán a pirossal jelölt területek azok, ahol 1988-ban, tehát nem olyan nagyon régen, a polió még szedte az áldozatait. Ez a mai helyzet, tulajdonképpen három ország van még a világon, ahol a polió előfordul, ez nyilvánvalóan azok a térségek, ahol a háború miatt nem lehet vakcinálni. Kérem, mind Afganisztánba és Indiának bizonyos részein, mint pedig Nigériába tulajdonképpen azért fordul elő a betegség, mert az iszlám szélsőségesek megölik azokat az orvosokat, azokat az egészségügyi személyzetet, akik próbálják a gyerekeket megvédeni. Csak az érdekesség kedvéért mutatom azt, hogy manapság divat az, hogy a gyerekeket nem oltatjuk be a betegség ellen. Kérem, ez New Yorkba készült ez a kép. Nézzék meg ezt a hatalmas sort, ahogy az emberek sorba álltak, hogy megkapják a védőoltást. Ez az ábra pedig azt kívánja mutatni, hogyha nem 100%-os a beoltottság, tehát a lakosságnak egy része nincs még beoltva, akkor az azt jelenti, hogy azért csak vannak, akik meghalnak. Tehát el kell érni azt a 80-90-95%-os beoltottságot, hogy az egész populációból sikerüljön a vírust kitakarítani. Kérem szépen, a 20. század végén beköszöntött egy új korszak, amikor először a baktériumoktól, majd a magasabb rendűektől megtanultuk azt, hogy hogyan kell a DNS-t rekombinálni. Egy olyan folyamat, ami a természetben is zajlik, ezt most már a laboratóriumban meg tudjuk csinálni, ez az úgynevezett rekombináns DNS technológia, amivel genetikailag tudunk élőlényeket módosítani. Na most ettől az egész orvostudomány átalakult, mert hiszen azokat a fehérjéket, amelyeknek óriási gyógyászati jelentősége van, ezeket baktériumok vagy élesztő gombákkal elő tudtuk állítani, ilyen például az inzulin, a különféle véralvadási faktorok, amivel a vérzékenyeket tudjuk gyógyítani, vagy ilyen például az eritropoetin, vagy az interferon, amivel a vesebetegeket, vagy a különféle gyógyíthatatlan vírusbetegségben szenvedőket lehet gyógyítani. De hát ezen kívül megjelent egy csomó olyan, vagy hát legalábbis ígéret, egy csomó olyan betegség, ugye, vagy betegségmodell, például emberi betegségeknek az állatmodelljeit meg tudjuk csinálni, olyan egereket, amelyek bizonyos emberi betegségekben szenvednek, vagy például eljutunk oda, hogy a gyógyszerfejlesztéshez nincs szükség állatokra, mert emberi sejteken, genetikailag módosított emberi sejteken tudunk kísérletezni. Hát most nem is akarok beszélni a regeneratív orvostudományról, őssejtterápiáról, stb. Na most ezek a fejlemények természetesen a védőoltások területén is óriási fejlődést hoztak, mert ez azt jelenti, hogy genetikailag módosított organizmusokkal mi elő tudjuk állítani rendkívül tiszta állapotba azt az antigént, amivel megismertetve a szervezetet, kialakul a tökéletes védettség, anélkül, hogy bármiféle bakteriális anyagcsere termék ott lenne, annélkül, hogy virulencia faktorok ott lennének, tehát tökéletesen csak tisztán az antigén. Kérem szépen, a hepatitis B az egyik legveszedelmesebb vírus abból a szempontból, hogy hihetetlenül fertőző, egy beteg embernek 1 milliliter vérével a 7 milliárd embert meg lehetne betegíteni. Tehát ez az egyik veszedelme, a másik viszont az, hogy a betegeknek egy nagyon jelentős részébe egy egész életen keresztül nem tud a beteg megszabadulni a vírustól, és ezeknek az embereknek egy jelentős részébe először egy májzsugor tehát alakul ki, és később pedig a májrák, ugye a hepatocelluláris karcinoma. Na most az a védőoltást, amit feltételezem, hogy a jelenlevők is megkaptak, ez kizárólag ennek a vírusnak egy felszíni antigénjét tartalmazza, ami tökéletes védettséget jelent, de amelyet nem a vírusból vontunk ki, hanem egy élesztő gomba termelt meg, hihetetlenül nagy tisztaságban előállítható, és ennek következtében tökéletes védettséget lehet egy abszolút veszélytelen injekcióval kiváltani. A probléma az az, hogy az immunrendszerünk általában a veszélynek az érzetétől alakít ki életre szóló védettséget, és miután ez az antigén, ez semmiféle veszélyt nem jelent a szervezet számára, tehát ez azt jelenti, hogy az ilyen típusú oltások nem nagyon hosszantartó védettséget jelentenek, tehát emlékeztető oltásra 5-10 vagy 20 évenként újra és újra meg kell ismételni. Na most ez látszólag egy hiba, de ez ellen lehet védekezni. Hadd emlékeztessek arra, hogy már az immunizálás is tulajdonképpen az immunrendszer becsapása, mert egy veszélytelen dologgal elhitetjük, hogy ez egy veszélyes, és ennek következtében védekezni kezd. Most még egyszer be kéne csapni olyan veszély molekulákat, amelyek a baktériumok termelnek egymás közötti kommunikációra, vagy olyan veszély molekulákat, amit az emberi szervezet termel, hogyha meg van betegítve, ezeket a molekulákat kell majd kombinálni ezzel az antigénnel, hogy azt hitessük el az immunrendszerrel, hogy borzasztó veszedelmes ez a valami, amit most beinjekciózunk, holott teljesen veszélytelen. Ezt az ábrát csak azért vetítettem be, nem nagyon látszik a sárga és a zöld közötti különbség, de büszkék lehetünk arra, hogy Magyarországot valahol az a pici kis zöld folt azt jelenti, hogy Magyarország azok közé, az országok közé tartozik, ahol a legritkábban fordul elő ez a bizonyos hepatitis B. Most kérem szépen, ennek a kornak az újabb fejleménye a genetikailag módosított organizmusok közé tartozó vírusok, amelyekkel olyan valamit el lehet érni, amit idáig még sohasem. A Pasteur-féle veszettség elleni oltás rendkívül veszedelmes volt, mert a megszárított egér vagy nyúl agy, amiben benne volt a veszettségnek a vírusa, az a nyúl agy, az egy csomó olyan fehérjét tartalmaz, amelyik az emberi agyba is megtalálható. Tehát időnként az ezzel immunizált emberekbe egy autoimmun agyhártyagyulladás vagy agyvelő gyulladás alakult ki, ami hát majdnem olyan veszélyes, mint a veszettség. Ennek következtében valamikor a 1960-as években kifejlesztettek egy olyan vakcinát, ahol a vírust emberi sejtekbe szaporították, és ezt ölték el, és ezt használták vakcinálásra. Ez egy nagyon jó vakcina, de ez csak szúrás formájában, tehát magyarán az embereket meg lehet védeni, és esetleg a házi állatokat is. De a veszettség az a vadállatok között fordul elő, és néhány évvel ezelőtt egy zseniális ötlet következtében olyan rekombináns vírust csináltak a tehén himlő vírusából, amelyik hordozza a veszettség vírusának egyetlen egy fehérjéjét, mindenféle virulencia faktor nélkül, és ezáltal ez a szájon keresztül fertőző vírus, ez szaporodni tud az állatoknak vagy az embernek a szervezetébe, és védettséget tud kiváltani a veszettség vírus ellen. Na most ezt kis húsdarabok vagy különféle ilyen tápkockáknak a formájába repülőgépről ki lehet szórni az erdőbe, a vadak megeszik, tehát a róka, meg a borz, meg a egyéb kis állatok, és ennek következtében ezeket az állatokat, tehát a vadállatokat is tudjuk vakcinálni, ami azért lényeges, mert rengeteg olyan betegségünk van, amit a vadállatoktól kapunk el. Tehát ezek a zoonózisok ellen is tudunk védekezni. Ezen az ábrán azt lehet látni, ez itt Németország, Lengyelország, egy-egy piros pötty az egy-egy veszettségi esetet jelentett. Mint tetszenek látni, a rendszerváltás évében Németország és Franciaország is a Benelux államok tel is tele voltak veszettséggel. Néhány évvel később az Európai Unió területéről gyakorlatilag kiszorult a veszettség, és hogyha megnézzük az 1911-es ábrát, akkor lehet látni, hogy már ma, lényegében a schengeni határok mentén eltakarodott a veszettség, tehát nem fordul elő az európai, vagy alig fordul elő az Európai Unió területen veszettség, akkor, amikor lehet látni, hogy a körülöttünk levő országokban borzasztóan gyakori. Tehát van remény arra, hogy előbb-utóbb a Földről is eradikálni tudunk megint egy rendkívül veszedelmes veszettséget, amelyik azon kívül az állatokba is előfordul. Jelenleg hasonló ehető vakcináknak a kifejlesztésén dolgoznak számos országban, ahol az az elképzelés, hogy ha a banánba vagy a salátába visszük be azokat az antigéneket, amelyek immunizálni tudják az őket megevő embereket, akkor a vérhas, a kolera egy csomóféle nagyon súlyos betegség ellen védeni tudjuk azokat az embereket, akik soha nem jutnak orvosnak a közelébe, mert nagyon elmaradott országoknak a lakosai. Természetesen, ugye vannak olyan hülye országok, mint például Magyarország, ahol ilyen jellegű vakcináknak a kifejlesztésére nem lehet mód, mert az alkotmány tiltja azt, hogy genetikailag módosított organizmusokkal kísérletezzünk. Kérem szépen, a legutóbbi éveknek a fejleménye az úgynevezett reverse technológia. Ennek az a lényege, ugye, hogy a 2000-es év táján az egész emberi genomnak a szekvenciát meg tudtuk határozni, és az azóta elmúlt évek során különféle baktériumnak, különféle kórokozóknak, ezreinek a genomját meghatároztuk. Ami ennél még fontosabb, hogy ismeretlen kórokozóknak a genomját is megtudjuk, tehát olyan kórokozónak, ami nem szaporítható, amit nem látunk, amit csak onnan tudunk, hogy betegséget okoz, de ezeknek a DNS-ét a laborba föl tudjuk polimerizálni, meg tudjuk szekvenálni, és meg tudjuk mondani, hogy milyen fehérjéket kódol, milyen virulencia faktorai vannak, milyen antigénjei vannak, tehát tulajdonképpen ismeretlen kórokozó ellen is tudunk kifejleszteni vakcinákat ezzel a bizonyos reverse vakcinológiával, és ennek az az őrületes jelentősége, hogy például a molekuláris mimikrit is el tudjuk kerülni, ki tudjuk válogatni az antigénnek azokat a szekvenciáit, ami az emberi szervezetben nem fordul elő. Tehát, hogy nehogy véletlenül egy autoimmunbetegség is kialakuljon, tehát a minden eddiginél biztonságosabb, minden eddiginél hatásosabb és rendkívül jó vakcinákat tudunk kialakítani. Na most még azt is érdemes megemlíteni, hogy rengeteg olyan kórokozó van, amelyik úgy csinál hülyét az immunrendszerből, hogy van neki egy olyan antigénje, ami egy rendkívül domináns antigén, tehát az ember nagyon hatásosan válaszol rá, de ami a kórokozó szaporodása szempontjából érdektelen. Hogy egy példát mondjak, a szájherpesznek a vírusa, az képes arra, hogy nagyon erős B-sejtes immunválaszt váltson ki, tehát akinek rendszeresen szokott szájherpesze lenni, annak nagyon magas a vérébe a herpesz vírus elleni keringő ellenanyagnak a szintje. Csak ez nem véd a vírussal szembe, mert a vírus az egyik sejtről a másik sejtre közvetlenül jut át. Tehát nincs szabadon vírus a keringésbe, hiába van ott a rengeteg ellenanyag. Na most, ha mi tervezzük azt, hogy melyik antigén ellen legyen védettség, akkor nem dőlünk be a vírusnak a trükkjének, hanem egy olyan antigént fogunk választani, amelyik a vírusnak az Achilleszina, amelyet meg lehet támadni úgy, hogy a vírusnak a szaporodását, vagy a baktériumnak a szaporodását meggátoljuk, anélkül, hogy közben ezeknek a trükköknek bedőljünk. Az immunválasznak az iránya egy csomó esetben nagyon fontos, tehát például a HIV vírussal szembe az lenne a jó, hogyha úgynevezett mukozális immunitás alakulna ki, tehát magyarán a nyálkahártyának a felszínén termelődnének az ellenanyagok, megelőzve a fertőzést, mert gyógyítani nem tudjuk a fertőzést, de megelőzni esetleg meg lehet. Na most ez megint, ugye, hogyha mi tervezzük meg azt, hogy milyen antigén ellen, milyen módon védekezünk, akkor ez lehetséges. A végére hagytam egy kis science fiction, tulajdonképpen ez ma még csak a fejlesztés alatt van, de a 21. századnak az az ígérete, hogy nem csak fertőző betegségek ellen tudunk vakcinákat kifejleszteni, hanem szerzett betegségekkel szemben is. Tehát tulajdonképpen az immunizálás az egy ilyen, tehát a vakcinálás az az immunrendszernek a módosítása, az immunrendszer működésének a módosítása. Na most ilyen immunmodulációval mi két nagy betegségcsoportot tudunk megtámadni. Az egyik az autoimmun betegségek, amikor az immunrendszer a sajátot is megtámadja, a másik pedig a daganatos betegségek, amikor a daganatos betegségeknek a sejtjei ellen toleranciát tanúsít az immunrendszer, ahelyett, hogy megtámadná őket. Tehát az egyik esetben arról van szó, hogy meg kell gátolni azt, hogy az immunrendszer működjön, vagy legalábbis támadja a saját sejteket. A másik esetben pedig arra kell rábeszélni az immunrendszert, hogy a rosszindulatú daganatnak a sejtjei ellen igenis támadással válaszoljon, ne pedig toleranciával. Szerte a világon rengeteg olyan próbálkozás van, ahol a daganatos betegségek ellen T-sejtes, meg dendritikus sejtes vakcinákat próbálnak előállítani, és ezek egyre több reménnyel kecsegtetnek. De feltételezhető az is, hogy az úgynevezett időskori betegségek ellen is fogunk tudni védekezni, ugyanis az időskori betegségek nem azért fordulnak időskorba, mert az a korral jár, hanem minél öregebb az ember, annál több fertőzésen esett át, és annál több különféle kórokozónak a virulencia faktorai képesek módosítani az immunrendszernek a működését. Tehát van remény arra, hogy a cukorbetegségtől a reumás lázig, a reumás artritiszig, vagy például a szívinfarktus és egyéb ilyen keringési betegségek ellen is megfelelő védő oltásokat tudjunk kialakítani. Kérem szépen, a végére hagytam az egyik leglényegesebb dolgot, hogy nem szabad hinni annak a hazug propagandának, hogy a védőoltás veszélyes. Nem igaz az, hogy a védőoltás autizmust okoz, ez egy szélhámosnak a hamisítása. Kérem az illetőt, kirúgták az Egyesült Királyságból, mert rájöttek, hogy hogy hamisította meg a jegyzőkönyveket. Ez egy Wakefield nevű úriember volt. Nem igaz az, hogy bűntény az emberiség ellen az oltás. Ez mind szemenszedett hazugság. Nem igaz az, hogy a védőoltás csirke embriót, meg higanyt, meg antibiót, meg nénikém szívét tartalmaz. Kérem szépen, a minél korszerűbb egy védőoltás, annál inkább kizárólag az antigént és a minimumot tartalmaz, természetesen tartósítószer van benne, de az, hogy higany tartalmaz, az ugyanolyan blődli, mint hogyha azt mondanánk, hogy klórgáz is van benne, természetesen klór van benne, nátriumklorid formájában, ami ártalmatlan. Higany is van benne, mertiolát formájában, ami teljesen ártalmatlan. De hát ilyen alapon ugye a húslevest se szabadna megenni, mert klórgáz van benne, meg nátrium. Tehát ezek a félrevezető ostobaságok, amiket nem szabad elhinni. Befejezésül két ábrát szeretnék bemutatni. Az egyik az, amelyik bemutatja, hogy Magyarországon milyen kötelező védőoltások vannak, melyek az ajánlott védőoltások, és hogy a világ civilizált országaiban milyen módokat találnak föl arra, hogy az embereket tájékoztassák. Kérem szépen, Argentínában egy teljes zacskón találtam a következő ábrát, ahol ott van szépen rajta, hogy milyen betegségek ellen, milyen hány havont, vagy hány hónapos korba, vagy hány éves korba kell a gyerekeket immunizálni, hogy az átlagember is tisztában legyen azzal, aki tejet fogyaszt, az tudja azt, hogy a gyereket mikor, milyen védőoltásra kell vinni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Varga János, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet osztályvezető főorvosa tartja meg a Miért nem elegendő a gyógyszeres kezelés krónikus tüdőbetegségben című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!